az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Föltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tiberiás tó partján. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimus, továbbá a galileai Kánából való Natánael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: megyek halászni. Mi is veled megyünk, felelték. Kimentek és bárkába szálltak, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték föl, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket: fiam, nincs valami ennivalótok? Nincs, felelték. Erre azt mondta nekik: vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok. Kivetették a hálót, és alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: az Úr az. Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét, mert neki volt vetkőzve, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, és rajta a halat, mellette pedig kenyeret. Jézus szólt nekik: hozzatok a halból, amit most fogtatok. Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint 153-mal, és bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló. Jézus hívta őket: gyertek, egyetek! A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni, ki vagy, hiszen tudták, hogy hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret és adott nekik, ugyanígy a halból is. Ez volt a harmadik eset, hogy a halálából való föltámadás után Jézus megjelent nekik. Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Péter így szólt: igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Erre Jézus azt mondta neki: legeltesd bárányaimat. Azután újra megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz-e engem? Ő azt felelte: igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki: legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezi, szeretsz-e engem, és ezt válaszolta: Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig ismét ezt mondta: legeltesd juhaimat. Bizony, bizony mondom neked, amikor még fiatal voltál, magad övezted föl magad, és oda mentél, ahová te akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karjaidat, más fog felövezni téged, és oda visz, ahová nem akarod. Azt jelezte ezekkel a szavakkal, hogy Péter milyen halállal dicsőíti majd meg az Isten. Azután hozzátette: kövess engem. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a mai második olvasmány a Jelenések könyvéből való, azt a látomást idézi, amelyben a Jelenések könyvének a látnoka, hát a mennyei udvart látja maga előtt, és ott azt a sokaságot, amely dicsőíti Jézust, a bárányt, aki meghalt és mégis él, és aki elfoglalja ott a helyét az Isten jobbján, és azután hát beteljesedik a győzelme, amelyet a szeretetével, a vérével, a kereszt halálával szerzett a minnyájunk üdvösségére. Nem akartam erről a néhány sorról különösebben beszélni, de most mégis arra gondoltam, hogy felhívom rá a figyelmeteket. Azt hiszem, hogy ebben a mennyei környezetben, hát az a kórus, amelyik ottan dicsőíti a bárányt, és fogja is dicsőíteni örökké, az nagyon sokfajta hangból tevődik össze. Nem gondolom, hogy olyan egyforma énekeket zengenek, vagy fogunk majd ott zengeni, hanem hát olyan kiáradó öröm, mindenki úgy tud kiáltani ott, hogy a hangja az Isten dicséret lesz, és valahogy ez a sokféle hang mégis egységbe fonódik. És ez azért jutott eszembe, mert arra gondolok, hogy ezeknek a kisgyerekeknek a kiáltozása, akik most itten kiáltoznak, ez is ilyen Isten dicséret. És nem kell rossz néven venni, hogy kiáltoznak, hanem örülni kell neki, mert a maguk módján ők is az Úristen dicsérik, és tulajdonképpen kell, hogy mi fölnőttek örüljünk, hogy vannak köztünk ilyen gyerekek, és aztán tudjunk együtt gondolkodni velük, illetőleg akkor is, amikor egy kicsit esetleg megzavarják a mi szavunkat, hát megértsük azt, amit egymásnak mondunk, és amit az Úristen az evangéliumával üzen nekünk, vagy a mi énekünk, okosabb, műveltebb énekünk, az egybe fonódjék ezeknek a gyerekeknek a szavával. Az evangélium az most több figyelmet érdemel, bár ismerős, de nagyon fontos és nagyon érdekes jelenetet idéz elénk. Először magunk előtt látjuk ezeket az apostolokat. Heten vannak, ennyi maradt a 12-ből. A többi valahol elszélett talán. Ezek együtt vannak, de nem Jeruzsálemben vannak már, hanem hazamentek a Genezáreti tó partján találjuk őket. És ebben az elvonulásban lehet talán valami kicsi zavar is, valami kedvetlenség. Ezek az apostolok már tudják, hogy Jézus föltámadt, találkoztak vele Jeruzsálemben. Húsvét este megjelent köztük, egy héttel később megjelent, hogy Tamás is megérinthesse a sebb helyeit. És azután mondta is nekik, hogy vegyétek a Szent Lelket, amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. De valahogy azért mégis ezekre az apostoloknak a lelkére, ha nem is szomorúság, de egy ilyen köd telepedett. Jó van, Jézus most megdicsőült, minden rendben van, de hát eddig velünk volt itt látható módon, és most pedig mégiscsak ugye magunkra hagyott minket egy kicsit, és nehéz lesz ezt teljesíteni, amit vár tőlünk. Hogy a csodában képzeli el, hogy mi elindulunk, és majd a világban fogjuk hirdetni azt, amit tőle tanultunk. Hazamennek, és egy kicsit ott duzzognak, emiatt az új helyzet miatt. És Péter azt mondja, hogy megyek halászni, előkeresem azokat a hálókat, a halász felszerelésemet, amit már talán oda is adtam valaki másnak, vagy amit úgy elraktam, hogy mint akinek nem lesz már soha többé szüksége rájuk, és bizony most visszamegyek oda, ahol valamikor biztonságban éreztem magamat. És a többiek is azt mondják, hogy megyünk veled. És milyen megrázó, hogy kimennek az éjszakai tóra, és aztán nem fognak semmit. És valahogy ebben nem büntetés van, de azért egy kis figyelmeztetés, hogy hát, ha mentek se, a bizonyosra mentek, és ha mentek, akkor annak a régi mesterségnek a gondjai fogadnak titeket, nem pedig annak az örömei. És ottan szomorúan a hajnalban keresnek talán valami pihenést, most már haza kéne menni, aludni, más ember éjszaka alszik, a halász meg éjszaka szerencsét próbál, és utána, hogyha nem volt szerencséje, hát akkor szomorú szívvel indul haza, hogy egy kicsit mégis aludjék. És akkor jelenik meg a parton ez az alak, akinek a kilétét először nem tudják felfedezni. És milyen érdekes, hogy Jézus, ugye ez a mondja itt, hogy 200 könyöknyire vannak, hát az körülbelül egy 90 méter távolság, hát oda tud kiáltani nekik, és először egy kérdéssel, vagy egy kérés félével fordul hozzájuk, mint hogyha ő volna éhes, és ő kérne ezektől a halászoktól enni, és kérdezi, hogy van-e valami ennivalótok. És ők azt mondják, hogy nincsen. Nem elutasítás, csak ugyan nincs nekik. De hát egy kicsit mégis könnyebb a sorsuk, hogy nem csak ők kedvetlenek, hanem ez a kint álló ember is, és aztán ugye akkor, hát ugye igyekeznek kifelé. De akkor Jézus odakint újra megszólítja őket, és aztán biztatja őket, vessétek ki a hálót, ott a jobb oldalon, majd akkor szerencsétek lesz. Kivetik. És talán akkor már sejtik, hogy azért ez az ember nem akárki. Mert ilyen csodák, ilyen szelíd és egyszerű csodák Jézus körül történtek velük. És húzzák a hálót, nem csak annak örülnek, hogy mégsem mennek haza üres kézzel, hanem hogy hátha valami vigasztaló találkozás vár rájuk, ha a partra érnek. És akkor a szeretett tanítvány már meg is sejti, hogy vagy még nem csak sejti, hanem bizonyosnak érzi ezt. És azt mondja, ugye, Péternek, hogy az Úr az. És milyen érdekes, hogy erre Péter hát olyan hirtelen mozdulatokkal reagál. Mi nem is értjük egészen, a fordítás is félrevezető egy kicsit, hát ha mesztelenül volt ott a csónakban, akkor miért épp akkor öltözik fel, amikor a vízbe ugrik. Mi fordítva szoktuk, hogy a ruhánkat vetjük le, hogyha a vízbe ugrunk, hogy ne legyen vizes. De hát valami olyasmit mondanak a biblikusok, hogy ez a Péter, hát valami köpenyekben lehetett, nem volt alsó ruhája, azért, mert meleg volt, de hát azért nem mesztelenül halászott, és ezt a köpenyeget nem veti le, amikor beugrik a vízbe, hanem inkább úgy magára köti, tehát felköti, talán nem is olyan mély már a víz, úgyhogy gázolni tud benne, nem is úgy kell úsznia, és akkor ez a fölkötött ruha, ez szárazon marad, és leengedheti majd, amikor a partra ér. Valahogy ilyesféleképpen indul el, hogy hamarabb kiérjen, mint ez a csónak, amelyik talán épp a víznek a sekélysége miatt, meg a nagy sok összefogott hallal nehezen halad a part felé. Siet Péter, mert annyira izgul, annyira örül, hogy itt megjelent az, akinek az eltávozása miatt, hát akkora kétség vagy gond telepedett a szívükre. És akkor egyszer csak, hát a háló is, a hajó is közelebb kerül, és másrészt pedig Jézus ugye már hívja is őket, hozzatok a halból, amit fogtatok, és gyertek, egyetek, mert nincs is szükség annyira a ti frissen fogott halatokra, itt már készen várt titeket kenyér és sült hal, amivel megvendégelhetlek titeket. És akkor ott összegyűlnek ezek az emberek, és az is olyan érdekes, azt mondja ugye az evangélista, hogy nem kérdezik hogy Jézustól, hogy kicsoda ő, mert tudták már, hogy kivel van dolguk. Valami kis szótlanság, meghatottság, és ugyanakkor ennek a zavarnak a nyoma ott van ezen az együttléten, hogy nem beszélnek, mert nehéz elmondani, hogy mivel volt tele a szívük, nehéz elmondani azt, hogy most mennyire örülnek, hanem eszegetnek ebből a kenyérből és a halból. És ez, ami ilyen ősi emberi lehetőség, hogy amikor a szavaink kevésnek bizonyulnak, akkor megkínáljuk egymást valamivel, és együtt majszolgatunk valamit közösen, és akkor az szinte a szavaknál nagyobb erővel összekapcsol bennünket. És ekkor történik az, hogy Jézus félre vonja Pétert, és háromszor megkérdezi tőle, hogy szeretsz-e engem? Nem nagyon volt ilyen a tanítványok között, hogy Jézus faggatta volna őket, hogy szeretsz-e. Azt kérdezte egyszer, hogy kinek tartanak az emberek, és ti kinek tartotok engem? De hogy szerettek-e, ezt nem kérdezte tőlük. Az utolsó vacsorán beszélt csak arról, hogy ő szerette a tanítványait. És azt mondta, hogy amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Ezt úgy örökségül hagyta. De most sokféle dolog után Pétert így megkérdezi külön, hogy szeretsz-e engem. És mikor harmadszorra is kérdezi, akkor Péter észreveszi, hogy ez most alkalmat jelent számára, hogy a háromszoros tagadását valahogyan jóvá tegye. Jézus nem mondja most azt, hogy bizony fájt nekem, hogy azon az éjszakán te letagadtad, hogy hozzám tartozol, hanem megkérdezi, hogy szeretsz-e, és újra megkérdezi, és Péternek a szeme akkor elhomályosul, és olyan nagy bizalommal és alázattal mondja harmadszor is, hogy te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. És talán azt is tudod, hogy akkor is szerettelek, amikor megtagadtalak, csak nem volt elég erőm ahhoz, hogy ennek a szeretetnek a nevében cselekedjem. De most, amikor érzem, hogy te a bűn bocsánattól, megbocsátásoddal jössz elém, akkor annál nagyobb alázattal, meg örömmel mondom ki, hogy te mindent tudsz, és úgy is tudod, hogy szeretlek. És akkor mondja Jézus, hogy legeltesd a juhaimat, legeltesd a bárányaimat. Valamikor Lukács evangéliuma szerint egy ilyen csodálatos halfogás alkalmával hívta meg Pétert is, meg az első tanítványokat, és akkor azt mondta nekik, hogy emberek halászává teszlek titeket. Hát ez is szép, hogy ezeket a halászokat emberek halászává teszi. De most Jézus egy nyájra gondol, amelyikbe az ő hívei tartoznak. A nyáj az már egy szervezettebb közösség. A juhok ismerik a pásztort, és követik a szavát. És a pásztor nem csak kihalásza a juhokat, innen-onnan összeszedegeti őket, az eltévedtet megkeresi, de a nyájat meg együtt tartja, és azután gondoskodik arról, hogy legyen legelőjük, azután törődik velük, ha farkasok támadnak rájuk, még az életét is adja értük. És Jézus ezt mondja, hogy legeltesd juhaimat. Ezek nem lesznek a te juhaid, hanem az én juhaim maradnak, az én nyájam maradnak, de én meg rád bízom őket. És legeltesd úgy, mintha én legeltetném őket. És gondoskodj róluk, és törődj velük, és érezd át, hogy akkor is, ha gyarló ember vagy, egy ilyen nagy felelősséget bízok rád, és majd törődöm azzal, hogy meg tudj felelni annak a feladatnak, amit most tőlem kaptál. És aztán milyen érdekes, hogy végül azt mondja Péternek, hogy majd, ha megöregszel, más övesz fel. Most te övezted föl magad, amikor kiléptél a hajóból, de amikor megöregszel, majd más övesz föl téged, és oda vezet, ahová nem akarnád, mert megfeszítenek majd téged, keresztre szögeznek, így halsz meg, hogy a haláloddal te teljessé azt a szeretetet, amiről most vallomást tettél. És milyen érdekes, az evangélista biztosan úgy írta ezt le, hogy számított rá, hogy akik olvassák az evangéliumát, azok már tudják, hogy Péter csak ugyan hogy halt meg, és ráismernek ebben a célzásban arra, amit Péterről tudnak. Lám csak ugyan más övezte föl, lám csak ugyan kitárta a karját, oda ment, ahová nem akart, és aztán ott megfeszítették, és így vált teljessé az ő élete, az ő Krisztusnak való odaadása, meg az egyházban végzett szolgálata is, hogy ő is, mint Jézus, meghalni se volt rest azokért, akiket Jézus rábízott. Kedves testvéreim, elgondolkodunk ezeken a dolgokon, és elgondolkodunk azon, hogy nem csak Péternek, meg az apostoloknak a történetét olvassuk itt, hanem egy kicsit a saját életünk történetére is kell gondolnunk, mikor ezeket a dolgokat olvassuk. Velünk is valahogy így bánik az Úristen, hogy alkalmanként úgy közel lép hozzánk, és egy barátunk, vagy egy pap, vagy egy gyóntató szavával, vagy az életünk eseményeivel úgy nagyon egyértelműen megszólít minket, és megmutatja a szeretetét, a hatalmát, és megmutatja azt, hogy vár tőlünk is valamit, megbízásokat ad. Ha valamit hibáztunk, akkor alkalmat ad arra, hogy ne csak a gyónásban valljuk meg és kapjunk feloldozást, hanem a szeretetünket tudjuk megmutatni iránta, és azzal tegyük jóvá, amit vétettünk ellene. És aztán ő is elkészít, fölkészít a halálra is, és fölkészít arra, hogy egyszer majd, amikor a pályánk véget ért, akkor úgy tudjuk befejezni az életünket, hogy azon is ott legyen az Isten áldása. Ezekre gondolunk, és azután ezért adunk hálát Jézusnak, ezért adunk hálát a mennyei atyának. Nem csak egy ilyen zengő nagy közösségnek a tagjai vagyunk, amelyik alkalomattán a húsvétnak az örömével van teli, hanem személyesen oda tartozunk Jézushoz, és ő pedig sok minden gondja közt személyesen is törődik velünk, és átállt, mosolyog a sokaságon, hogy a tekintetével megkeresse a mi tekintetünket, és a szavával kormányozzon, igazítson minket, jelét adja annak, hogy számon tart, és jelét adja annak, hogy a kegyelmével is segít, istápol bennünket, nem engedi, hogy elvesszünk, és igenis segít abban, hogy az életünk értékes élet legyen. Megköszönjük ezt, és kérjük Jézust, ne fáradjon bele ebbe a hűségébe, és aztán igyekszünk azon, hogy együtt tudjuk tartani ezeket az emlékeket, amik hozzá kapcsolnak, és hogy tudjunk ennek a nyomán élni, és tudjuk azt, amit Jézus ránk bízott, csak ugyan eljuttatni azokhoz, akik viszont a mi gondunkra vannak bízva, valahogy úgy, mint Jézus nyája Péterre, és azután ott tudjunk jó tanúságot tenni a húsvét öröméről, és ott tudjuk ezt a Krisztustól kapott gazdagabb, teljesebb életet másokhoz is, másoknak is átadni. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt.